Sziasztok, ez itt a Karanténkast 89. epizódja, pontosan 48 évvel azután, hogy Billie Jean King legyőzte Bobby Riggs-t. Erről majd egy kicsit később beszélgetünk, mert Attila borzalmasan felkészült, de először megszólítok mindenkit, mert az úgy kedves. Szia Attila, jól vagy?
Szia Galuska, jól, köszönöm.
Mit ebédeltél?
Kélekarásan rizst tettem, és Gordon Blood.
Óriási. Itt van velünk Barta Zoli. Cső, Zoli.
Cső.
Hogy vagy, csillagom? Otthon?
Úgy érzem, hogy alvásdeficittel rendelkezem.
Mi úgy halljuk, hogy alvásdeficittel rendelkezel.
Így van. Megnézted velünk a meccset az éjjel?
Nem, az Emmy díját adott.
És milyen volt egyébként?
Nem gondolod, hogy néztem.
Na, de van itt valaki velünk, aki nézte. Hello, Marci. Fülöp Marci, ugyanis az AMC csatornán készítette az Emmy díját adott mindenki hatalmas örömére. Ki nyert? Hát sorolt fel nyertek. A 247 darab kategóriát, légy szíves.
Sokan nyertek, de a Ted Lasso meg a Crown volt, amit tarolt. Főleg a Ted Lasso. Én személy szerint nem különösebben találtam meg az örömet ebben a sorozatban, de nagyon sokan szeretik, és egyébként tényleg egy jó sorozat, valamilyen nekem annyira nem jött be, az tarolt, de egyébként nem tudom, hogy...
Akkor nem Kate Winslet nyert.
Kate Winslet is nyert egy kategóriában.
De akkor jó, akkor megnézem az ismétlést.
Azt hiszem, vagy...
Igen, de mondjuk el, hogy tartott. Hánykor és hol lesz.
Így van. Marci, mikor van az ismétlés az AMC csatornán?
Fú, hát ezt most a PR-osra bíznám, hogy...
PR-os egy fél órája tudta meg, hogy adtuk.
Mind a kettő nagyon ügyesek voltunk most, mert ez egy hirtelen ötlet volt, hogy gyorsan mondjam, de tudjátok, mint Szabó Máté vagyok, sziasztok, itt vagyok én.
Szia Máté!
Fogom nézni, csak az élő Google keresés rovat elindult.
Azt mondom, minden... az, hogy meddig tartott eztek, nem?
Hát ez...
Értem ma.
Reggel 5 óra 20-25-ig tartott. Volt benne némi csúszás. Úgyhogy én nekem is van némi alvás deficitem, azért vagyok itthon, nem a Bend Galuskáék mellett, ez nem volt még ilyen.
Hiányzol is egyébként, nagyon sírok. Attila sír a legjobban.
Ugye milyen rossz így?
Azóta hát engem fogdos az asztal alatt, nem téged.
Hát ez az.
Tehát Fülöp Marcell a Sport TV kommentátora és az AMC szerkesztője?
Igen, minden, álláshalmozó.
Igen, most ez is rákerült a névjegykártyámra.
És ma 10 órától az AMC megnézheti mindenki az Emmy díját adott.
Egészen pontosan a 73. AMC gála legjobb pillanatai 1 órában.
AMC gála? Ezt hogy sikerült?
Emmy gála, mondom.
AMC.
Én is korán keltem. Nem lehet mindenki olyan kialudt, mint te.
Szirmai Gergely és Balázsi Panna közvetítette az eseményt, hogyha valakit ettől még jobban vonzana.
Mindenféleképpen, nem, akkor a...
De féleképpen beállítom otthon a képmagnót.
Én ugye pont bent voltam tegnap, a Kismárkiből, mert közvetítettük a Metsz és a Filiz meccsét éjjel 1-től, és az ott derült el, hogy a szegény Marcinak újra kellett nyomtatni a Panna jegyzeteit, mert lemaradtak az oldalszámok róla.
Igen.
Szerény 50 oldal jött ki ismét a nyomtatóból.
Hát a nyomtatót azt nagyon megkínosztuk tegnap este. Először kinyomtattam 600 oldalt teljesen fölöslegesen, azt senkinek nem kellett. Mondtam az Ádámnak, hogy büntetésből, mármint saját maga megbüntetésével mostantól a saját jegyzeteimet azoknak a hátuljára nyomtatom, amíg el nem fogynak.
De figyelj, egyrészt ez eltart majd szerintem a következő évig álláig, és akkor nagyon felkészült leszel majd az idei eseményekből.
De igazából azt nem értem, hogy van egy szakember a nyomtatóhoz ennél a cégnél.
Akartam mondani, hogy remélem a patronban maradt elég, mert ha nem, akkor a Ricsinek égnek fog állni a haja.
Nem maradt a patronban, a második emelet a nyomtatóból kellett patront lopnom.
Ajaj.
Úgyhogy most nincs patron, csak mondom.
Ha a melyikben nincs patron?
Második ott, ahol ültek most.
Micsoda?
Ott, ahol most Attilaik ülnek, ott nincsen patron.
Igen, ott nincs most.
Nem baj, ide a Ricsi nem jön. Ugye ez nem tintasugaras nyomtató, csak mondom.
Igen, toner.
Na Ádám, hápogjál már valamit.
Mire vagytok kíváncsiak?
Mi lesz ez a háp? Azon kívül, hogy Haraszti Ádám podcast, ami hát igazából bizonyos helyeken faszkorbács járna ezért a címadásért, de nekem nagyon tetszik.
Na, ennek örülök.
Igazából... A melyik részének várja?
Nem beri bevallani, hogy az elsőnek is örülne. Így nyíltan.
Na, az biztos nem lesz benne. reményeim szerint legalábbis.
Egy hallgató már biztosan vesztettél, nem én vagyok.
Igen, ennél sokkal konzervatívabb lesz. Jó. Igazából hosszú beszélgetéseket szeretnék majd készíteni általam érdekesnek vélt emberekkel. Bízom benne, hogy a beszélgetések maguk is érdekesen sikerednek, és erre alapozom a podcastnek a jövőjét.
Az első vendég az már kiderült?
Igazából szerintem nagyjából kiderült, mert nézegettem egy rövid bevezető féleséget, már feltöltöttem a podcast csatornára is, meg a YouTube-ra is.
Az apján TV lesz az, nem?
Na, tessék, akkor már meg is van a válasz egyébként. Én gondoltam, hogy nem lesz olyan nagyon nehéz a megfejtés egyébként ezzel kapcsolatban. De nekem ez volt, nagyon régóta töprengtem már ennek az egésznek az alapötletén, már akkor is, amikor még TV-vel készítettük ugye a közös podcastünket is. Aztán az meg egyértelmű volt nekem, hogyha egy ilyen végre valaha elindul, akkor neki kell lenni az első vendégnek, mert végig is csak bele podcasteltem 6 éven keresztül először életemben. Aztán minden további meg még nekem is képlékeny. De kicsit úgy voltam, hogy most már muszáj belevetni magamat a vízbe, hogy aztán majd az árhullám sodorjon magammal, és akkor tényleg elinduljon ez az egész.
Nyilván. Azt nagyon szépen mondtad.
Nyilván fogjuk beszélgetni sportról, de az első terveid szerint hány százalékban lesz sport a téma, és hány százalékban az ember?
Nagyon nagy százalékban szeretném az embert. Nyilván ez sporton nem tud független lenni, meg alapvetően a vendégeknek nagyon nagy mértékben lesz közük a sporthoz, de egyébként itt a fejemben összeálló első, nem tudom, tizenvalányadás remélt vendéglistájában azért például szerepelnek olyanok is, akiknek nem sok közük van a sporthoz, úgyhogy de alapvetően igen, tehát a nagy mértékben az ember mondjuk legyen 90-10.
Na, az jól hangzik.
És felvettétek már az elsőt egyébként?
Nem, holnap veszük fel az első adást.
Lehet, hogy majd feliratkozom a Patreonra, ha lesz. Na,
olyan még nincsen, de ez nem rossz ötlet egyébként.
Na, hát figyelj, mindenféleképpen csináljam.
Na ne.
Szeretem a hosszú beszélgetéses podcasteket, ahol érdekes az alany, meg egy csomó olyan is van, ahol egyébként az alany nem annyira érdekes, de a kérdező, hogyha ügyes, akkor érdekesé teszi. Szerintem te ilyen leszel.
Az mint Friderikus.
Az én Patreonomon te leszel az első előfizető.
Ha már Patreon, meg szeretünk dolgokat, amit csinál valaki. Galus, ti hogy álltok a könyvvel? Arról lehetne most beszélni egy kicsit?
Arra kéne, Patreon, nagyon ügyes vagy, Máté, igen.
És ott ki kellett találkozni, bocsánat.
Hát figyelj, ott leszek én, de én nem vagyok annyira érdekes. Ott lesz Ricsi, és ő sem annyira, de ő nagyon érdekes. Egyébként én nem mondhatok ilyet. Ricsi anyukája is ott lesz természetesen, mint a könyv kiadója, úgyhogy kedvezménnyel lehet majd megvásárolni az NFL könyvet szombaton. 10:30-tól kezdünk, én nagyon álmos leszek, az szinte biztos. A Kaszás Dűlői Művelődési Házban. Azt hiszem, hogy K8 a neve, ebben nem vagyok biztos, de azt majd mindjárt megnézem én is. De gyertek oda, nagyon jó lesz. A legfontosabb információ, van büfé. Hogy ott mit árulnak, ezt nem tudom, de a közelben van közért is, hogyha nem vagytok a büfé kínálatával teljesen megelégedve. Nagyon fontos közlemény, többször előfordult, hogy emberek úgy jöttek, hogy hoznak nekem sört, mert nagyon kedvesek, meg tudják, hogy szeretem, most nem szeretnék ilyet majd, mert utána még sok dolgom lesz.
És figyelj csak, Galuska, bocsánat, egy nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatban. Zolcsi Bercsenek majd a jó napot mond, légy szíves, hogy mikor lesz az esemény, nehogy két nappal korábban már elkezdje járni a dedikálásra.
Nem, öltönyben. Egy napot későbbre volt, hogy aznap megérkezzen. Nem azzal volt a gond.
Na, de már megint tele vagyunk belsős információval. Rossi Zoltán kollégánk hát egy könyvbemutatóra ment nejlonzacskóval, amiben szerintem a pogácsákat akarta összegyűjteni. Rendkívül hát, szép.
Vagy a francia salátát, ugye?
Tényleg. Ezt az ígére akarta kenni, ezért választott sötétet, hogy messziről is látszódjon. És hát rendkívül csinosan megérkezett az irodába, mert kiderült, hogy egy nappal korábban megérkezett a könyvbemutató helyszínére. Én ebből azt az egyenes következtetést mondtam le, hogy Zoli bácsi már kurva éhes volt.
Zoli bácsi, egyébként többen is várják a podcastbe az első szondáztatás eredményei alapján.
Na ott figyelj!
Háp, kis barátom!
Figyelj, abban biztos vagyok, hogy ott az ember nagyon érdekes lesz, és a kérdezőnek nem sok feladata. Egy kérdés, 80 perc. Válasz.
Annyit kérdezem, hogy indult el a pályán? Aztán mennyi főzzél valami?
Miért nem vezet autót?
Igen, az 50. perc környékén leszel az, hogy és akkor Vitrai Tamással ültem egyszer egy taxiban. Érdekes történet egyébként. Mondanám, hogy szívesen végighallgatnám, de már végighallgattam vagy 47-szer, de szerintem valaki ennek örülne, úgyhogy én nagyon várnám. Ez a Ricsi volt. Na Attila, egyébként ez a Billie Jean King-es sztori azért is volt nekem nagyon érdekes, mert eleve a sztori nagyon érdekes, meg a film is nagyon szórakoztató a maga módján, de amikor pár héttel ezelőtt Lékai Máté a Trash Talkban szerepelt, akkor ő úgy érkezett, hogy pont egy nappal előtte valamelyik csapattársával azon beszélgettek, hogy ők férfi sportolóként milyen női sportákban mutatkozhatnának be úgy, hogy egy vagy két éven belül mondjuk bajnoki címet szerezzenek benne, és a női kézilabdáig jutottak rendkívül fantáziadúsan. Ha valaki nem tudja a Billie Jean King sztorit, akkor nézze meg a Battle of Sexes című filmet, és akkor abból nagyon sokat megtudhat, de most átadnám a szót Monc Attilának, akitől szintén nagyon sokat meg lehet tudni majd erről az eseményről. Attila, mi volt ez? És kinek szurkoltál 73-ban?
Egy kérdésem lehet előtte. A Máté nem atletizált régen egyébként?
Hát az jó régen lehetett.
Ugye a Máté anyukája ugye atléta volt, hogy a Bözsivel versenyzett együtt.
Innen jutott eszembe a kérdés, hogy, mert akkor lehet, hogy ott azért némi form még lenne az ő javára. De bocsánat, nem akartam megszakítani.
Hát lehet, hogy ő a csapatjátékban gondolkodott, mert ott mégsem egyedül kell mindent csinálnia. Az office curlinget még nem, vagy az office petangot még nem próbálta ki, de ha majd legközelebb jön, akkor kipróbáltatjuk vele.
Tegnap kikaptam megint.
Nem mondod, kitől?
Na már levette az mute-olást magáról, majd mindjárt mondja.
Hát, nehéz lenne ezzel nem elbüszkélkedni.
Akkor mehetünk is tovább, Attila.
Nem baj.
Az Office Petang egyébként egy teljesen értelmezhetetlen játék, melyet egy jégkoronggal és 5-5 darab fakoronggal játszunk, és a Zoli szerintem hát ugye 24 órát töltet itt benne az irodában, hogy ezt gyakorolja, majd amikor megérkezik valaki, akkor azonnal kihívja és tönkreveri. Eddig ez volt a forgatókönyv, de már nem.
Kivéve, amikor az ember dolgozna bent, és Erik köntje magát a főszerkesztő helyettes. Zoli, játszunk egyet?
Igen, ez tényleg így volt. Aztán Attila hason feküdt a padlószőnyegem.
És bocsánat, még egy dologgal szeretnék elbüszkélkedni, aztán hagyjuk az Office Petankot. Új ellenfél bemutatkozott ellenem pár napja, Szalai Tamásnak hívják, köszönöm
szépen. Az igen.
Azóta várok egy olyanra egyébként, hogy arra jövünk, hogy a Sasa Ricsivel office petangozik, és azt mondják, hogy hajnali 4 óta játszunk. Na Attila, Battle of Sexes.
Ugye ez Bobby Riggs és Billie Jean King meccse volt, de ez a második egymás elleni női teniszmeccs volt, mert előtte Riggs már szanaszét verte Margaret Courtot, aki abban az évben, 1973-ban, sorozatban 6-szor lett világelső, 7-szer, és ugye 6-2-6-1 nyert Riggs. És utána jött az, hogy Billie Jean King kötélnek állt, fizettek 100 000 dollárt neki, és Houstoni Astrodomban volt a meccs, több mint 30 000 néző előtt. A Gauska valamire gyakorlatilag szerintem fogja mindenét, hogy be ne pisíjen a röhögéstől.
A Barta Zoli arcát látom, és ő szerintem azóta azon gondolkodik, hogy Margaret Courtnak ki volt a párja.
És mire jutott?
Szerintem többen is lehettek testvérek, szerintem.
De igen, vegyük már komolyan.
Mindegy. Tényleg. Riggs ugye már 50 fölött volt, akkor megjelent ilyen sugár dediként a meccsen. Első 3 gémben Zakóban játszott, a másik oldalon meg Kleopátraként
tűnt. Menjünk már vissza, mit értünk az alatt, hogy megjelent Sugar Daddy-ként.
Olyan kinézett aha, volt.
Tehát... És ez a Margaret Court meccsen is így volt? Jó, oké.
De a Billie Jean King-en főleg. Megjelent Sugar Daddy-ként, Margaret King meg Kleopátraként, egészen csodálatos volt, de hát végül is Billie Jean King nyert 3 szedben. És ugye az volt a célja igazából, hogy tisztában volt vele, hogyha itt is kikap, akkor a női tenisz úgy 50 évre eltűnik a süllyesztőbe az ő nyilatkozata szerint. De amilyen rosszban voltak így a meccs környékén, később akkor óriási haverok lettek Riggs-el együtt, és maga a film az nekem baromira tetszett, bár az is igaz, hogy felvetődött azzal kapcsolatban egy olyan adalék, hogy Riggs szándékosan vesztett a végén, mondván így tudta törleszteni az adósságát a maffiának, aminek azért lóvot nem kevés lóvé van.
Jó, azért az viszonylag sokat számíthatott, hogy Riggs akkor 55 éves volt.
Igen.
Billie Jean King pedig azért nagyjából a pálya legtetején.
Abszolút. És ugye volt később Connors Navratilova 1992-ben, azt már inkább egók harcaként bélyegezték, azt Connors nyerte két szedbe, 98-ban pedig a két Williams mondta azt, ugye Serena meg Venus, akik akkor jártak pályuk elő, hogy bármelyik a férfi ATP rangsor 200-on kívüli játékosát ők le fogják verni, mint a cölöpöt. És akkor erre egy Carsten Brás nevű német elfogadta a kihívást. Az Austrian Open keretében megmérkőztek egymással a 12-es pályán. Ugye a Brás bevallott edzés adagja az volt naponta, hogy egy csomag cigi meg több üveg sör. Ez volt a készülésnek a lényege. És a meccsre már sportszerűen készült föl, mert ott csak golfozott, és két üveg Radlert volt meg a találkozó előtt, majd Serenát 6-1-re, Vénusz 6-2-re most a pályáról.
Nekem ő titkon az egyik kedvenc teniszezőm volt a külseje alapján egyébként.
Szerintem...
Serena vagy Vénusz?
Ha hábban egyébként Kaplár F. József előkerülne, akkor szerintem hasonló történeteket lehetne tőle hallani. Majd. Máté, Serena vagy Vénusz? Kinézete alapján a kedvenc teniszeződ?
Kettőjük közül Vénusz.
És kire gondolta eredetileg?
Hát azért Anna Kurnikova elég csinos teniszező hölgy volt.
Kár, hogy nem tudott összecsapni Margaret Kurta.
Meg Anna Ivanovics is, csak azért mondom, hogy abszolút ne lehessen a zsáneremet belőni.
Tehát azt hittem azért, hogy Galus már is elindíthassa a Bayern főcímet.
De arra még egy kicsit várunk.
Pedig már Ivanovicsnál, hogyha résen lettél volna, meg kellett indítanod.
Bizony.
Nem vagyok én résen.
Ha látjuk, meg halljuk, vagyis nem halljuk.
Attila egyébként az utóbbi időben azt vettem észre, hogy folyamatosan provokál, hogy indítsa vele a főcímet, ebben azt váltja ki, nálam, hogy csak azért se. Na, milyen sportág van szerintetek, amiben egy nő föl tudná venni a férfiakkal a versenyt? Office petank, curling?
Júszás.
Hát szerintem az Oli közöttet a hétvégén.
Bármilyen olyan sportág, ahol a fizikai erő nem különösebben domináns. Tehát...
Ajaj.
Neked megártott az emigála.
Mert?
Ennyire hivatalosan szerintem ott kell fogalmazni.
Ja, értem.
Nem úgy tűnik.
Oké. Nem tudom most mi a probléma, de...
Verbal petting.
Nem tudom, hát szerintem olyan sportágban, ahol tehát például a darts egy tök jó példa.
Valaki mesélje már Fallon Sherrockot akkor.
Aki eljutott a döntőig.
Bizony.
Hol volt ez? Lengyelországban?
Kopenhágában.
Mondom, hogy Dániában. És a döntőben simán kapott ki?
Nem.
És kitől kapott ki? Fangerventől? Talán úgy kell belőle 6, kihúzni minden.
6-3-ra is vezetett talán, és aztán végül 11-7 lett Fangerventnek.
Na, ez egy tisztességes eredmény.
Ha? Hát és ugye útközben a nagy dobás az elődöntő volt neki, amikor Van der Berg ellen. Zoli, pontosan honnan jött vissza? Tehát 9-1 vagy valami ilyesmi?
Azt hiszem 9-3 és 10-6, úgyhogy 11-et kellett nyerni. Igen. Azt hiszem, nem láttam egyébként, csak úgy félig meddig, amikor ott rápillantottam az eredményre. 9-3 biztosan volt, és mondom, szerintem 10-6-ról nyert sorozatban 5 leget Sherrock.
De nem volt könnyebb dolga, mert egy meccsre kevesebbet kellett játszania?
Nem. Sőt.
Az már sessionon belül volt ugye ez a két meccs neki, mert az esti session az elődöntő döntő volt. És ugye az ott zajlott, délután játszott. Délután nem játszott, mert Price visszalépett könyöksérülés miatt.
De... Szerintetek ő is iszik egyébként bemelegítés gyanánt?
Korábban biztosan. Ugye neki voltak azért ilyen jellegű problémák, aztán egészségügyi problémák is lettek. Tehát...
Igen, amikor feltűnt, akkor egyébként...
30 kilóval volt nehezebb, mint most?
A Meddi csak annyit mondott, hogy fú, én ezt a nőt egy párszor láttam egy versenyeken, állandóan hullarészek volt.
És ugye neki volt egészségügyi problémája, rengeteget kellett fogynia, és nyilván a darts az neki most már abszolút pénzkereseti foglalkozás, és nem a fodrászat, mint ami az eredeti szakmája volt. Részben a marketing értéke miatt, mert azért az nőtt neki jelentősen, tehát amikor ugye a VB-n megnyerte első nőként az első meccsét, akkor azt hiszem egyik napra a másikra 10-szer meg az Instagram követőinek a száma, tehát az már jelentős.
A tiéd hogyan?
Sehogy. Intenzív foglalkozás elérte.
Kéne dolgozni.
Igen.
Rajta.
Kéne, valóban. meg ugye ő azért is kellett erre, hogy rá utaló magatartással a dárcot tekintse főpénzkesen, meg egyedülálló anyaként neveli a gyerekét is.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a Bill Instagramja hogy áll, és hogy a Gronk bekövette-e már?
A Bill Instagramja szerintem úgy áll, ahogy annak idején összeraktuk neki. Tehát kb. Semmi nem történik vele. De majd lehet, kéne indítani egyébként egy nemzetközi petíciót arra, hogy Gronk jelölje be a Billt, és akkor hát a Bill elkezdene kontentet gyártani.
Tessék, megnéztem, 272 követőm van Instagramon, most megnéztem.
Hoppá! Óriási. Évvégéig tízszerezzük meg Attila követőinek a számát, kövessétek be, rendkívül jó tartalmakat lehet ott látni.
Azt.
Például rengeteg kézilabdát, úgyhogy menjünk is a kézilabdára. Hétvége női fronton.
Vissza!
Igen, bocsánat.
Csak a sport egy dolog jutott eszembe, hogy amit én furcsálok, meg gondol az ember, hogy az autósportban se kéne, hogy olyan különösebb hátrányt szenvedjenek a nők, hiszen mégiscsak ugye technikai sportról beszélünk, ugye mi közvetítjük a W Series nevű sorozatot, amelyben meg kizárólag hölgyek versenyeznek, amit viszont egy csomóan zokon vettek női versenyzők közül, meg korábban eredményesebb női versenyzők közül is, hogy ez nem hogy az előrelépésüket segít inkább a lányoknak, hanem inkább a szegregációját, meg a szétválasztását a férfiaktól. Illetve motorsportokban is, vagy kétkerekű motorsportokban is voltak korábban egészen ügyes próbálkozók, akinek aztán egy nagyon nagy pályafutást nem sikerült befutni, de például Bernie Ecclestonon a szegény Tyrone Rinneynek az útját nem, hogy egyengetni próbált annak idején, amikor ő volt a főnök a MotoGP környékén, hanem például őt annak idején ki is zártanak, nem is engedt, hogy induljon a versenyen, amikor még az ő hatáskör alá tartozott ez.
De figyelj, Ádi, hogyha azt mondod, hogy csak a, tehát nagyjából egyformák a feltételek, akkor az mégis minek köszönhet, hogy a Forma 1-ben összesen 5 nő mutatkozott be?
Hát ez az, hogy nyilván eleve nehéz azt mondani egy lánynak, hogy ha körbenéz most jelen pillanatban a nemzetközi motorsport világában, hogy motiválja őt, hogy akkor beletegye azt a munkát, amire szükséges lenne ahhoz, hogy ő világszintű versenyző tudjon lenni, mert tényleg nem nagyon látja azokat a példákat. Vannak egyébként, tehát mondjuk Danica Patrick, tök jó példa, ő azért többszörös futamgyőztes volt, meg elított ugye azért Indikárig, NASCARig is aztán ugye, úgyhogy az meg aztán az Egyesült Államokban abszolút a legismertebb autósport széria. Úgyhogy ez azért például adhatna motivációt fiatal lányoknak is, de hát kétségtelen, tehát az, hogy valaki az autósportban, motorsportban érvényesülni tudjon, az rengeteg pénz kell. És nyilván az első körben a szülőknek a hozzáállását is meg kell, hogy határozza ebből a szempontból, úgyhogy nagyon nehéz azért ilyen szintig eljutni.
Megnézted már Schumacher dokumentumfilmet?
Még nem. Nem volt még rá időm, de elméletileg ma este sorra fog kerülni.
Jó, nekem is be van tervezve.
Nem tudok berakni baseballt, hogy ne nézd meg?
Kösz szépen.
Mire, ilyen rossz?
Nem, csak jó akaró voltam.
Te már láttad?
Nem
láttam még én se. Egyetlen egy dolog van, ami visszariaszt, ami tényleg tök fura, hogy ez egy viszonylag frissen elkészült dokumentumfilm, és nem tudsz meg róla semmit, hogy mi van most Mihály Schumacherrel. Pedig valószínűleg egyébként a legtöbb embernek ez a legfontosabb kérdés, mert a pályafutását már többször feldolgozták, és ez az a kérdés, amire senki nem tudja hivatalosan a választ. És ebből a filmből sem fogsz közelebb kerülni az igazsághoz.
Hát, ez sajnos szerintem nagyjából sejteni lehetett.
Ugyan, akkor az a döbbenetes, amit mondott Galuska, hogy ugye mindenkit az érdekel, hogy mi van most. Aki tudja is, az mennyire titokban tudja tartani a mai világban, hogy mi a helyzet Schumacherrel. Tehát Tóth sem nyilatkozik róla, menedzsere sem nyilatkozik róla, család sem ad ki semmit. Tehát ilyen mértékű összezárást Azt nem is tudom, minek kapcsán. Talán szegény Benedek Tibi kapcsán láttam legutóbb ilyen mértékű összezárást.
Pont ezt akartam én is mondani, hogy nem lehet, hogy ez egy ilyen, tehát hogy sokkal többen tudják, mint amennyien gondoljuk, hogy tudják, de tényleg van egy összezárás, és nem írnak róla?
Hát ez, figyelj, ez biztos, de ez egy ilyen tiszteleten alapuló dolog. Nekem annak idején David Bowie halála környékén volt ez, hogy egyszer csak váratlanul kiderült, hogy nagyon régóta beteg, és senki az ég egyet a világon nem beszélt erről korábban.
És így csinálta meg az utolsó albumot. Abban az ott a zseniális, hogy kijött gyakorlatilag az album, és szerintem másnap vagy két nap múlva hunyt el.
Igen, és hát de még előtte gyorsan megcsinálta saját halálát videóklippen, tehát ott ő azt így felvezette.
Szóval nekem szerintem Postman volt ilyen, most a közel jobb, teljes sok.
Szerintem ilyen összezárás volt egyébként, nyilván kisebben, szegény Pulsanyi esetében is néhány hónappal ezelőtt.
Jó, ezt aláírom, mert abban részünk volt nekünk is, sajnos, igen.
Mielőtt meghalna teljesen a buli, pattanjunk el a hétvégére, kezdjük, haladjunk visszafelé időben kézilabda bajnokok ligájában. két női győzelem, győzött a Győr is, és győzött a Ferencváros is a BL körben. Láttál bármi változást Attila Győr játékában, mert most mintha ez egy kicsit nehezebben ment volna, vagy legalábbis úgy indult, hogy nehezebben menj.
Ugye, nyilván más az, amikor otthon saját közönséget bemutatkozol a címvédő ellen, meg más az, amikor elmész egy már-már kötelező idegenbeli győzelemre, hiszen a Krím még soha nem verte meg a BL-be az Etót. Ami jó, a támadás továbbra is jó, a védekezésre kevésbé figyeltek. Ami tök jó, hogy Ambros forgatja a csapatot, és azt gondolom, hogy ami megfogalmazott bennem vasárnap a férfi BL kapcsán, hogy ott, aki BL-t akar nyerni, annak a Kilt kell megvernie, ugyan őknél, aki BL-t akar nyerni, annak az Etót kell megvernie idén.
Hát idén is. Tehát ez egy ilyen évek óta létező mondat kb.
De tavaly ugye a Brest akart BL-t nyerni, meg is verte az Etót hetesekkel, de nem nyert BL-t. Tavaly persze anélkül lett BL győztes, hogy megölte volna Győrt egyszer is.
De és a Fradi meccs? Zoli, milyen volt a Fradi meccs?
Az első, most több szempont, hogy miért nézel így? Most
ez egy jó is lesz majd szerintem.
Igen.
Engem, ami meglepett első körben, az a nézőszám, mert többre számítottam. Az Érd Arénában volt a mérkőzés, most nem merném nagyon bátran megtippelni, hogy volt-e félház. Én azt mondtam a közvetítésben, hogy nagyjából félház lehet. Az első fél idő az nem volt jó a Fradi szempontjából. A második fél első negyed órá meg olyan volt, ami közel volt a tökéleteshez, és igazából ott sikerült is eldönteni a mérkőzést, úgyhogy ebből a szempontból hasonló volt a Ljubljana Győr meccshez, hogy a Podravka sem győzte le soha a Ferencvárost a BL-ben. Ők győzelemmel kezdtek, és azért itt is volt némi ijegység az első fél időben, de a második fél idő első negyed órája az tényleg makulátlan volt, és összességében simán nyert a Fradi.
Ez mennyire húzható rá egyébként idén a Bajnokok Ligája női felvonására, hogy a női magyar csapatok az első fél időben gyengébben teljesítenek, mint a másodikban? Egyelőre kb. 4-ből 4.
Nem. Én most megint ezt a hangot adtam ki.
Igen. De most már az Attila is megtanulta.
De én nem figyeltem ezt a tendenciát, megmondom őszintén meg.
Már csak az is nincs tendencia, szerintem, mert a Győr az első fordulóban az első 10 perc volt szar, utána csinált egy olyan 20 percet, amivel B-et kell nyernie. Jó, nem lehet B-et kell nyernie.
A meccs elejére szűkítem akkor az első fél időt, az is az elején van.
Nem tudom, biztos így van, meg bent, ha látom a számokat, meg a meccseket, tudom, hogy így van, nem tudom, hogy ennek bármi jelentősége van-e, meg tényleg addig, amíg szar az első 10 perc, vagy szar az első fél óra, a második fél időben megnyerik a meccset, hát akkor bánja a fene, hogyha fél időben vezet az ellenfél.
Nyilván, a vége fontos. Ahogy a vége volt fontos,
Montpellier. Nyilván, egyet hadd kérdek az Zolitól. Én tévén láttam a Fradit. A kint mekkora élmény volt Málestein játéka?
Nagy. Nagyon jól játszott. Mennyi? 9-et vagy 10-et lőtt a végén?
Szerintem 9 talán a vége. 10 az ilyen
meg, volt. Meg amit meg is el is mondtunk Dedi Ritával a közvetítés során, hogy tényleg az figyelhető meg most már a Fradi szélsőknél, amiben nekem volt hiányérzetem az elmúlt években, hogy nincs az a picike szög, ahonnan ne ugranának be, és azt hiszem, hogy Málestein meg ezeket kifejezetten élvezi, hogy gyakorlatilag nullszögből mindenféle lövésfajta a birtokában van, a tudásában van, és ezt szereti is alkalmazni, úgyhogy abszolút, abszolút nemzetközi klasszis szint szerintem Angela Málestein.
Múlt héten pont a Fradival kapcsolatban tettem fel azt a kérdést, hogy mennyire elvesztett pont, vagy inkább megszerzett pont az akkori Dortmund elleni döntetlen, most ugyanezt teszem fel a Szegeddel kapcsolatban. Akik ugye Montpellier-től egy ponttal távoztak 29-29-en. Ez egy nyerhető meccs lett volna, vagy meg kellett volna nyerni, vagy örüljünk a döntetlennek. Ott a végén tudom, hogy örülni kellett a döntetlennek, mert Mikler hatalmasakat védett a végén, amivel sikerült megtartani az X-et.
Én minden franciaországi döntetlennek tudok körülni a férfi mezőnybe.
Akkor én is.
De most figyelj, oké, hogy sokáig a Szeged volt előrébb, de 29-26, 4 percre a vége előtt az nem ide volt. És ugye Mikler védett 3-at, mi lőttünk 3-at, és utána kézbe volt a labda ahhoz, hogy ez igazából egy ide legyen, de Bombács nem merte elküldeni első szándékból üres kapura.
Pedig az 7-6-nál volt, ugye?
Nem, a labdát szereztünk, és 6-an voltak ők, üres kapu, nem lőtte el első szándékból, közelebb ment, de ott már nem lőtte, hanem ívelte, és a Beck meg leütötte a labdát. bombacsata jobb lett volna, mert akkor hetes van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szerzett pont volt. A Szeged esetében ez egyszerűbb csoportnak tűnik olyan szempontból, hogy nem lesz annyi körbeverés, mint a másik ágon, ott szerintem szanaszét fogják egymást szivatni. És itt ott a Kiel, még kiemelkedő csapatként, a többiek azért...
Akiről tudjuk, hogy őket kell megvenni.
Én azt gondolom, hogy látva azt a Flensburg meccset, ez egészen nyomasztó volt. Flensburg sérülés mennyiség ide vagy oda, amit csináltak. Tehát az, hogy 10-zel verik a Bundesliga második legjobb csapatát, amiben mondjuk 3-an hiányoznak, és olyan védekezéssel, ami hát a világklasszis védekezés volt.
Úgy tűnik, hogy Németországban az unalmas bajnokságokat szeretik.
Nem biztos, hogy unalmas lesz, mert azért most jön majd egy olyan szakasz, amikor hetente, tehát 7 napot kell 3 meccset játszani, nagyjából ilyen periódusok lesznek végig. De visszatérve a Szegedre, szerintem szerdán a Zágreb ellen ott megmutatják, hogy miért tartják őket idén minden korábbinál esélyesebbnek a Final Four-ba jutásra.
Legyen így, és akkor menjünk vissza múlt hét csütörtökre, ami életre szóló élmény volt. Hármatoknak is? Attila, Zoli, Marci. És éljétek el, hogy mi volt Veszprémbe. Kezdje az, aki mondjuk most volt először ilyen szituációban, akinél mondjuk ez top 1 lehet. Meg aki most valószínűleg alszik, és már talán már kialudta magát. Marci?
Nem, ébren vagyok. Hát igen, ugye én kicsit több mint egy éve vagyok így pályaszéli riporter, és tulajdonképpen az nem igaz, hogy csak zárt kapus meccseken voltam, de teltházas meccsen, teltházas BL meccsen még nem, és ilyen mérkőzésen, meg aztán pláne nem, és hát én mondtam a Zoliéknak is visszafele jövet, meg azóta is több embernek, akivel erről beszélgettem, hogy viszonylag sok sporteseményen voltam kint már életemben, de az mondjuk zömmel inkább futballmeccsek voltak, és ez biztos, hogy ott van a top 3-ban, ami akár a hangulatot illeti, akár a mérkőzés alakulását, a katarzist, és nagyon nagy élmény volt igazából. És
roppant nagy, ezt akartad mondani.
Igen. És tulajdonképpen úgy azt éreztem, hogy most éreztem meg igazán, hogy mit tartogat magában ez a közeg. Mert hogy én eddig is nagyon szerettem járni ezekre a meccsekre riporterként, mert tök jó ezekkel a játékosokkal, edzőkkel beszélgetni, interjút készíteni, ott lenni, de ez a kémia, ami így volt a közönség és a játékosok között, meg ez a tényleg egészen elképesztő hangulat, amit 5000 ember tudott, 4676, ha jól emlékszem, generálni, az hihetetlen. Úgyhogy nagyon jó élmény volt. Tényleg megmarad örökre valószínűleg.
Na és akkor aki reketre ordiválta magát adásban. Zoli, te hogy élted meg ezt a Veszprém meccset?
Egészen fantasztikus volt még egyébként. Marci az annyit, hogy örülhet, hogy nem sérült meg a végén, ahogy hallottam, bár látni nem láttam.
Kiugrott a nyakába.
De... Ja, de mondja. Igen, az nagyon érdekes, vagy nagyon jó sztori, és nekem az is egy ilyen tök nagy élmény, hogy ugye én a meccs vége előtt pár perccel már leszoktam menni oda a pálya sarkába, ott készítjük az interjút a meccs végén, ott álltam körülbelül az 55. perctől, és valamikor az 58. perc tájékán megjelent mellettem Rasmus Lauge, aki ugye sérült, vagy jön vissza a sérüléséből, de még nem játszott, és ott állt mellettem teljes extázisban, és ha jól emlékszem, akkor talán Yahya góljánál, remélem, hogy jól emlékszem, volt az a pont, hogy mindenki, aki ott volt, legyen az, volt ott operatőr, fotós, maga Lauge, én, stb. Elkezdett nyilván ugrálni extázisban, és én a Lauge előtt álltam valamivel, és akkor csak annyit éreztem, hogy így ráznak, mint az állat előre-hátra. Hátra néztem, és Lauge egyébként nem is nézett oda, tehát ő a közönséget nézte, és közben a kezét rátette a vállamra, és rázott de ilyen teljesen őrület módon, tehát tényleg nagyon, nagyon komoly extázis volt itt a meccs végén.
Fiatal vagy, vagy szoknod kell azt az érzést, hogy a környezetedben extázist váltasz ki, majd Faragó Ricsit kérdezd meg, hogy ő ezt hogy kezeli, ő nagyon jól. Ha egyébként valaki nem tudná, és itt hall erről a dologról először, akkor a Veszprém viszonylag komoly hátrányban is volt a meccs folyamán, volt -4, talán -5 is, -4, Attila kijavít, köszönöm, és a végén a Veszprém egy remek második félidővel és egy még remekebb hajrával végül 3 ponttal legyőzte a Paris Saint-Germain.
Megrázták magukat, mint Lauge Marci?
Igen, az volt a kulcs. De én mondjuk tudom, mi a kulcs, de ezt nem árulhatom el.
Majd én megmondom. A főszereplőnek ment egy SMS a meccs előtt. Galuska telefonjáról.
Ja, igen. Én egyébként el is felejtettem, hogy a Mátinak aznap meccse van, úgyhogy elkezdtem mindenféle ostobaságot írogatni neki délután. Ő nagyon lelkesen válaszolt, és utána hát összeraktam a kettőt. De Zoli, menjünk vissza hozzá, bocsánat.
Óriási élmény volt több szempontból is. Nyilván az, ahogyan alakult a mérkőzés, amilyen volt a hangulat, ahonnan sikerült fordítani már az előzmények, ugye a Veszprémmel kapcsolatban a nyáron, hogy levették a játékosokról a terhet, hogy nem elvárás idén a Final Four-ba jutás, zárójelben ezen egyébként megsértődtek a játékosok, hogy mi az, hogy nem elvárás a Final Four-ba jutás. Új edző, akinek az első vezetőedzői feladata ezen a szinten meg aztán végképp, hiszen korábban az utánpótlásban dolgozott Momirlis, vagy dolgoztak Gulyás Petivel. És hát igazából úgy is alakult a mérkőzés sokáig, ahogyan attól lehetett egy picit tartani, hogy jobb lesz a... Most csak közben hívtak. Szóval, hogy jobb lesz a Paris Saint-Germain, esetleg vezetni tudnak, majd elmennek több gól. Ez mind meg is történt, de olyan kis csoda burokban zajlott ez az egész mérkőzés, pláne a második félidő, hogy egész egyszerűen én azt hiszem, meg azt érzem a mai napig, hogy ebben a csarnokban, ebben a hangulatban nem tudtak volna annyi ideig játszani ezek a csapatok, hogy ne a Veszprém nyerjen. Fantasztikus élmény volt, és állva nyomtuk végig Pásztor Pistával a második félidőt, ő egyébként is mindig áll, és egymásnak mutogattuk mindig a karunkat, hogy két mennyire rázza a hideg, szóval top 5 kézilabdás élmény.
Attila, te már írtál erről az estéről egy szerelmes levelet, most nézzük meg másik aspektusból, te hogy élted ezt meg?
Én nagyon-nagyon ritkán szoktam meccs hajrájába plexit ütni, mint a hoki meccseken szokás. De itt a kommentátor állás mellett, ahol ültünk a Marcival, már ameddig ő nem ment le dolgozni, ott volt egy plexi üveg, és szerencsére így, ő azt nem látta, amikor már a végén gyakorlatilag csak azt ütöm, mert annyira...
Lehet, hogy ezért rázták egyébként, hogy nézd már, mit csinál a haverod.
Lehet, nem tudom. De szóval nagyon-nagyon jó volt azt látni, hogy Isten tudja mióta a szemünk előtt áll újra egymásra a csapat meg közönsége, mert ez tök jó érzés volt látni, meg nagyon jó volt az, hogy egy ilyen jellegű közösségi élményt lehetett átélni nekem egy eléggé sűrű, meg olykor szomorú 9 hónap, vagy 8 hónap után. Mert nyilván volt a foci EB, de az más volt, mert ott nem feltétlenül párosult sikerélmény is a meglévő élményekhez. Meg valahogy ez a veszprémi közönség, meg ez a csapat ebben a formában, hogyha nem lesz törés a kapcsolatban, akkor nagyon-nagyon sokra viheti együtt. És ez pont, tehát így tökéletesen eltalált utolsó 20 perc volt, és tényleg lehet azt dokumentálni, hogy amikor Nenadić azzal a 360 fokos fordulattal bedurrantotta a 23-24-et, ott szakadt le az ég is a csarnokba, hogyha lehet ilyen abszolút nem illő képzavarral élni, és onnantól kezdve nem lehetett elképzelni mást, mint az, hogy nyer a Veszprém. Tudom, hogy van olyan rendező, akinek ez sörébe került, másoknak pénzébe került, de hát nagyon-nagyon jó volt látni. És tényleg az a beszélgetés tényleg lezajlott az olyan, amikor kérdeztem azt, hogy meghatódtam-e, és valóban így volt, hogy igen.
Én szeretem, amikor Attila meghatódik.
Én is hozzászólhatok?
Hát természetesen. Hát
azért vagy itt, nyugodtan vágják közbe. Én a tévében néztem, és éreztem, hogy Attila megkatódott. Nem egyébként, nem ezt akartam, hanem én egyébként fölírnám.
Igen, mondjuk nektek van egy ilyen kézilabda BL közös múltatok, ezt ugye már többször átbeszéltük, tehát úgy érzem én, hogy ott megvan ez a ragyogás kettőtök között.
Igen.
De ez olyasmi, hogy szokták mondani, hogy ha nők sokszor együtt dolgoznak, vagy sok időt töltenek együtt, hogy összeáll a menstruációs ciklusuk, hogy ezért nem, hogy Máté igazából érzi, hogy Attila, amikor érzékenyül el.
Igen, de Máténál úgy működhet egyébként, hogy így bekönnyezik, akkor kimegy a konyhába, megkérdezi a Katit, hogy mi van, hagymát a fritaszt? Nem. Akkor az Attila meg van hatódva.
Igen, így van. Nem, egyébként ez a meccs szerintem két dolgot bizonyított be mindenképpen, és az egyik az nekem egy ilyen régi ilyen elméletem, hogy szerintem minden sportszurkolónak, aki még nem volt életében kézilabda bajnokok ligája meccsen, ahol érintett magyar csapat, neki kötelező lenne egyszer elmenni, hogy átélje azt a katarzist, ami ezekben a csarnokokban zajlik. És nyilván most én egy átlag meccset is mondok, nem pedig ezt, ami tényleg egy ilyen elképesztő katarzis volt. De hogy még ráadásul ez a meccs, ez még olyan is volt, ami még azt is bebizonyította nekem, hogy ugye most a egy éve átkerültek a kézilabda bajnokok ligája meccsek hétköznap estére, és ugye az ember kicsit mindig más hangulattal ül le mondjuk meccset nézni hétköznap este, meg hétvégén, amikor tudja, hogy mondjuk 2-3-tól kézilabda van, de hogy ez a meccs is nekem azt bizonyította be nagyon is, hogy igenis egy hétköznap esti kézilabda bajnokok ligája meccselés le kell ülni, mert elképesztően nagy szórakozás, és elképesztően jó érzéseket tud az emberben kiváltani, és hogy tényleg, ha valaki még nem nézi a hétközi kézi BL meccseket, az mostantól a férfi kézi meccseket hétköznap nézze a Sport TV-n, mert nagyon jó lesz az estéje, hogyha ott elcsíp egy magyar meccset.
Hát igen, meg nem hétköznapi élmény?
Nem hétköznapi élmény, hétköznap.
Szép egyébként, hát ugye az Attila rakja össze a műsort, itt azért nagyon figyelt arra, hogy jó legyen ennek a meccsnek a nézettsége, elé kellett rakni a trestókot.
Igen, azt hallottam. Mert egyébként már ott is éreztem egy kis érzékenyülést. Nem tudom,
ott volt sírás. Abban a műsorban igen. Volt sírás, ugye? Egyébként Sándornak csili paprikát kellett kóstolnia, én úgy gondoltam. Vagy, hát kaptunk ugye egy feladatot, hogy ha ennyivel és ennyivel nyer a magyar-amerikai futball válogatott, akkor ilyen erős paprikát kell kóstolni. Én megnéztem azt a skálát, kijött belőle, hogy jalapeño, hát mondtam, hogy az nem nagy kihívás, úgyhogy jalapeño nem lesz. Elmegyek, szerzek valami chili paprikát. Szereztem valami 1 milliós a skálán, és hogy hát ez nagyon durva lesz, jó? Na erre tromfoltam egy csodálatos főnökünk Máté Pál, hogy hát miről beszélsz, a gangon nálam 2 milliós nő. Jó, oké. Hozott belőle, jól nézett ki. Én voltam az, aki felaprította a pici darabokra, egyébként meg is kóstoltam, mert azért én vállalok sorsközösséget Sándorral. Az első harapásra elképesztően finom, de tényleg. Tehát az el sem tudom képzelni, hogy ez mindjárt marni fog, na utána mart. De nem csak, hogy másnap reggel a klasszikus módon, ez a 2-szer vagy 3-szor csípős, hanem még másnap este is a kezemen lehetett valami belőle, amit nem bírtam lemosni, mert megdörzsöltem másnap este, péntek este a szememet, és így azt hittem, hogy mindjárt kifolyik. Hát így. Egyetek erős paprikát, az mindig jó. A Zolinak egyébként megtartottam egy csomót, mert ő nagyon szereti.
És de hol van? Köszi.
Ott van az asztalomon, majd adok neked az 1 milliósból is, meg a 2 milliósból is. Bár mondjuk egyébként a Pali 2 milliósát egyébként úgy kezelem, mint ahogy Kangya Balázs szokta ezeket a helyzeteket kezelni, amikor így mondanak neki valamint, hogy ott volt ez a csávó, hát 100 kilót nyomott ki fekve, és akkor a Bill mondta, hogy 100 kilót, ez nagyon durva. Én nagyon megizzadtam a múltkor a 102-vel. Na mindegy, menjünk vissza egyébként azért még egy kicsit a Veszprémre. Mennyire érzitek ezen a csapaton az edzőváltást, hogy van-e ezeknek az edzőknek már kezenyoma a csapaton? Hogy van-e olyan játékos, aki sokkal jobban teljesít az új edzők alatt? Mert ugye eddig Zoli említette már ezt, hogy levették róluk az elvárást, ami ugye extra motivációt jelent, hogy mi az, hogy nekünk alacsonyabb az elvárás, mint eddig volt. De hogy láttok-e akár a szerkezetben, vagy akár játékosokon külön-külön olyan változást, amit egyértelműen akár az edzőváltásra írnátok?
Én igen, több szempontból is, taktikában is, érzelmileg is. Én azt hiszem, hogy azért hosszú idő után először van olyan edzője, vagy olyan edzőpárosa a Veszprémnek, akiknél azt érezhetik a játékosok, hogy hát egyek közülünk, vagy kettő közülünk, mert hogy korábban, még akkor is, hogyha mondjuk nem játszottak, mert talán sokan együtt a mostani keretből, sem Guival, sem pedig Momóval, de azért mégiscsak ott sertepert éltek az elmúlt években az utánpótlás csapat körül, mégiscsak azért vannak ott olyan fiatalok, akik játszottak, és mármint Momó ékeze alatt, és azt hiszem, hogy ami nagyon fontos összességében a csapategység szempontjából mondjuk az előző évhez képest, hogy egy sokkal egészségesebb felállásnak tűnik az, hogy nem világbajnokok, meg olimpiai bajnokok, meg BL győztesek kücsörögnek a kispadon, és esetleg szívják a fogukat, hogy nem játszanak, mert egész egyszerűen nem férnek be, hanem 18-19-20 éves magyar fiatalok, mondjuk 2-3-an, akik ott vannak a BL meccsen, nekik önmagában nagy élmény az, és nagy dolog, hogy ott ülhetnek, pláne ha majd játék lehetőséget is kapnak, és ez szerintem egy egészségesebb verzió egyrészt. Másrészt én a védekezésen abszolút látom azt a törekvést, még akkor is, hogyha nem mindig makulátlan a dolog, de Blagotinsekkel, Sipos Adriánnal, Ligetvári Patrikkal szerintem nagyon pöpec kis védekezést lehet összerakni.
Ami nekem még így feltűnt helyszíra, az a mentalitásbeli változás. Tehát az, hogy aki pályán van, az nem egy ilyen kötelező munkajelleggel van pályán, hanem tűzzel van a pályán, és a kispad is élt végig. Ugye ez pont alattunk volt, tehát ezt baromira lehetett látni. Illetve én két játékoson, legalább kettőn vettem észre nagyon nagy színeváltozást. Ugye az egyik az Patrik volt, Ligetvári, aki kezdett, lőtt talán hármat biztos lőtt, de lehet, hogy négyet is, hármat biztosan. Ötöt?
Azt nem ötöt.
Háromra biztosan emlékszem.
De a tavalyihoz képest nem volt nehéz neki gólokat lőni, mert tavaly támadásban nem is volt a pályán.
Ez így van, és most már kezdő volt támadásban, azon a poszton, és ez mellett úgy védekezett, hogy egy-két percet kapott talán, és lehetett látni azt, hogy tisztában az, hogy egy jó védekezés, mekkora lelki töbletet adhat a csapatnak, tehát labdaszerzésnél rázta az öklét, vagy volt olyan labdaszerzés, ami aztán Blagotinsek szerintem élete gólpasszát adta körülbelül, ugye egy gyors indításnál az, hogy bánatos rosszabb volt képes 30 méteres paszt úgy odaívelni Márgucs kezébe talán.
Bocsánat, de már fél sikernek értékelem azt, hogy egyetlen Attilát elbizonytalanítottam, természetesen Ligetvári Patrik 3 gólt lőtt.
És a másik, akin nagyon nagy változás volt, az Petár Nenadics, legalábbis az én szememben, aki nem akart egyedül megfordítani a meccset -4-nél, hanem tudta azt, hogy egy csapat része, és akként dolgozott a pályán. Persze, volt, amikor előjött bele az ösztönös zseni, ugye annál a 23-24-es gólnál, de egyébként én őt ennyire a csapat szolgálatában állítva játszani, nem tudom, mikor láttam legutóbb. De minthogyha Ilics megmondta volna, hogy játsz úgy, ahogy tudsz, de ezekkel a feltételekkel. És simán lehet, hogy le tudta szabályozni ennyire. Végeztem.
Én például azt érzem egyébként, most jó is, hogy elmondták az Zoliék nagyjából ugye a szakmai részét, mert arra nem is akartam volna mondani, ezt meghagyom nekik. Én azt érzem a játékosokon, akikkel beszéltem, vagy akár magán, Momir Ilicsen, hogy most mindenki nagyon szeret veszprémi lenni. Tehát, hogy azért tavaly voltak nehéz periódusai a szezonnak, voltak ránézése is játékosok, akik nem voltak megelégedve a szerepükkel, nem is feltétlenül mindig működött talán a kémia, a vezetőedző és a csapat között, persze ezt nem tudjuk pontosan, de volt egy ilyen benyomása az embernek néha, és most valahogy az érzésem, hogy amikor az ember lemegy Veszprémbe, vagy megnézi a Veszprém meccsét, akkor így nagybetűvel írva egy csapat játékát látja, nem pedig egyének összességét, vagy akár világsztárok összességét, hanem tényleg egy nagyon jó csapat kohézió tűnik így kialakulóban, vagy ez most nem volt teljesen magyar ez a mondat, mindegy.
Nem, ez olyan volt, mintha én mondtam volna.
Igen. És,
te ne helyes helyé.
Igazad van, nem olyan volt, bocsánat. Nem mindegy. Úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen változás, és voltak olyan játékosok, mit tudom én most, ha csak Ligetvári Patrikra gondolunk, hogy aki nyilván sosem mondta ki, és lehet, hogy abszolút nem is volt így, hogy ő nem volt megelégedve a szerepével, de én az ő helyében biztos, hogy azért szerettem volna több lehetőséget kapni esetleg támadásban, ő ezt nem kapta meg, és most, hogy megkapta, látszik, hogy, hogy ragyog ebben a szerepkörben, és ez azért magyar emberként például ezt nézni egy tök nagy élmény. És azért szerintem sokkal nagyobb élmény talán ezt nézni, mint amikor Borozán játszott ott annyit, aki egyébként egy tök jó játékos, de mégiscsak örülünk, hogyha Ligetvári Patrik támad barátlövőben.
Még Lékai Mátét hadd emeljem ki, Léci, mert én nagyon örültem, hogy előjött megint belőle olyan ösztönös zseni a második fél időben, amit nagyon szeretünk, amiért nagyon szeretjük, és azért ő meg pontosan tudjuk, azt hiszem, hogy mennyire lelkis ember, és szerintem ez neki is nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy így menne ki a játék a második fél időben, meg az egész csapatnak.
Igen, hogyha valakitől bolond gólokat vársz, akkor azt majd ő fogja neked szállítani, mert elméletileg olyat nem lehet csinálni, amit ő csinál, de valahogy
Most a bolond gólpaszt adta.
Jó, hát minden. De ő tényleg bolond dolgokat csinál a pályán.
Olyan gólpaszt nem lehet adni, hogy két kapufáról megy ki a labda Stüllek kezébe, és az durrantja be, tehát ilyen nincs.
Jó, nyilván hozzátartozik az, hogy azért neki nem biztos, hogy megvan a klasszik kézilabdás alkata, tehát neki valami bolondságot bele kell tenni.
Figyelj, az a gól, amit a második fél idő közepén talán lehet, hogy azzal lett X, amikor így alulról lőtte, szerintem a bal kettes helyről, és a bal kapufáról pattant be a labda, szerintem az bőven megvolt mindenféle bolondságnak, és ez elképesztően gyönyörű gól volt.
Na, maradjunk Bajnokok Ligájánál, a Veszprém egyébként Kielcében folytatja majd csütörtökön?
Igen, és igen. Óriási meccs lesz az is, tehát. Jön a követ, tehát a Veszprém első három fordulóban játszott ugye már a Paris Saint-Germain, nem most jön a Kielce, vagyis most fogjuk menni a Kielcébe, és jön a Barcelona jövő szerdán. Szóval önmagában már a Veszprém első három fordulóban pont azt beszéltük hazafelé a Zolival a kocsi, vagy ebben simán benne volt a nulla pontos indulás egy új csapattal. Most meg ott tartunk, hogy a kettő már biztosan megvan, és lehet erre még pakolni. Nyilván két olyan meccs lesz, amin simán benne az, hogy 70-70 gól fog születni.
Legyen így, csak mindig legyen egyel több, mint Kangyal Balázsnál. Na menjünk, maradjuk Bajnokok Ligájánál, de menjünk át a focira. Attila egyelőre van egy kicsit csöndben. Máté, te bármilyen BL meccset láttál hétközben? Jó, tehát nem.
Őszinte leszek, nézni nem tudtam a meccseket. Az eredményeket tudom. Az eredményeket tudom, de nézni nem.
Melyik
nem
volt az eredménye, amin a legjobban meglepődtél? Egyet nem mondhatsz.
Tehát kettőt kell mondania?
Akkor Young Boys United.
Ez gyakorlatilag az első BL meccsünk volt, ugye, ebben a szezonban.
Így van.
Jobban nem is kezdhettük volna.
Mondjak mást is, vagy egyet
kellett mondani? Nem kell. Nem tudod, egy mérkőzést nem mondhatsz, mert hát azt tudod.
Hát azt akartam tudod mondani, de az foglalt.
Igen, ott már volt stipis topi az elején. De egyébként, ha megnézzük az elmúlt évek Manchester United BL szereplését, akkor ez már lassan nem számít meglepetésnek.
Amennyiben BL szereplő volt a United.
Jó, hát azért mondom.
De én és... nagyon büszke vagyok magunkra, mert mi múlt héten elsőként ajánlottuk a foci meccseink közül, ugye az Ágai Kis Andrással közös ajánló videónkban ezt a mérkőzést, úgyhogy örülök, hogy nem okoztunk senki számára sem kellemetlen meglepetést, aki leült ezzel a meccse.
Ez egy nagyon fontos információ. Azért... Keddenként délelőtt, hogyha minden igaz és tartani tudjuk együtt, akkor Ágai Kis András és Haraszti Ádám remek videóban ajánl 6 fontos mérkőzést a Sport TV közvetítései közül.
Valahogy hetet.
Jó, hát ez mindegy.
Legalább 6 fontos derbi.
Tudod, hogy mindig, ha van valami, aminek így le vannak fektetve a szabályai, akkor az első dolog az, hogy meg kell nézni, hogy hol lehet ebbe csalni.
Így.
És ezt nagyon ügyesen csináljátok. Ádám, neked melyik volt a legmeglepőbb meccs? Pozitív és negatív értelemben is.
Hát ez mindenképpen ide kell sorolni természetesen ezt a Young Boys-t, és ezért is érdekes, akkor megint jó, nyilván lehet, hogyha lejátszák még 9-szer ezt a meccset, akkor egyiket sem nyeri meg ezek közül utána már a Young Boys, de akkor is, tehát önmagában a fegyvert én legyőzni a Manchester United-et Ronaldóval a pályán, ráadásul ez a csapat ejtette ki a Ferencvárost a BL selejtezőjének az utolsó szakaszában, úgyhogy azért egy picit, nem tudom, dagadhat a honfiúi kebel. Viccet félretéve, nem beszélünk arról a mérkőzésről, oké, az rendben van. Én ugye a Malmö-Juve meccset közvetítettem rögtön az utána mérkőzés után egyébként, ahol meg a Juventusnak sikerült nyerni, ami nekik meg óriási dolog, mert ebben a szezonban máshol ez nem akar összejönni nekik, mint ahogy azt tegnap is megtapasztaltuk.
Jó, hát a BL az első számú cél jelen pillanatban. jelen pillanatban a BL az első számú cél.
Ja, igen, igen, igen. Egy
figyelj, azt mondd már meg nekem a Manchester United meccsel kapcsolatban, hogy ott az az ember a 90 nem tudom hányadik percben, az mégis mit gondolt?
Azt, hogy majd hétvégén cserébe győztes gólt fog lőni.
Jó, oké. De az, hogy a saját térfelének nagyjából a közepén úgy ugratja ki a Young Boys csatárt, hogy szerintem ott a Young Boys játékosok közül senki nem lett volna képes annyira jó ütempaszt adni.
Igen, az gyönyörű volt. A szegény Jesse Lingard ugye egyébként az előző szezonnak a második felét kölcsönben töltötte a West Hamnél. Annyira nem számított rá Solskjær, aztán az meg olyan jól sikerült, hogy bekerült ugye az angol válogatott EB keretébe is, bár róla szeretik azt mondani, hogy jobban áll neki a válogatott foci, mint az, amit a klubokban játszanak, de most meg arról beszélnek, hogy meg akarják hosszabbítani a szerződést Manchesterben, nyilván nem emiatt a kiváló öngólpassz miatt.
Jó, hát nyilván minden játékossal előfordul, csak ez tényleg annyira fura volt, hogy elmész Svájcba, játszol egy meccset, ahol már valószínűleg csalódás a döntetlen is, és akkor te a rendes játékidő után adsz egy öngólpasszt. Nyilván előfordul mindenkivel.
Egyébként azért ez még annyit, hogy utána, hogy Szinger tegnap eldöntötte a West Ham Manchester United bajnoki mérkőzést, mármint azt viszont már pozitív értelemben, úgyhogy valószínűleg megbocsátottak neki a United szurkolói.
Nyilván. Na és Marci, neked mi volt a legkellemesebb és legkellemetlenebb meglepetésed a BL héten?
A szomorú része a
Attila suttogva azt mondta, hogy a Norwich nem volt ott, ez volt a legkellemetlenebb meglepetés.
Hát így nem tudta megverni a Bayern München-t a Norwich.
Ezúttal.
Na igen.
Nem, az volt a szomorú, hogy a Young Boys United meccsen kívül egyet se láttam teljes egészében, úgyhogy ezt sajnáltam, de elég sok dolgom volt, és hát nyilván a Young Boys United az meglepetés, de ismerve a United nem is tudom, mi erre a jó szó, bizonytalan szereplését európai kupaporondon tényleg az utóbbi időben nem lepődtem meg annyira, mint amennyire szerintem sokan. Nekem mindenképpen meglepetés volt a Paris Saint-Germain, illetve a Paris Saint-Germain összességében egy meglepetés ebben a szezonban nekem. Tehát én azért azt gondoltam, hogy van az a kategória, illetve van az a mennyiségű sztárjátékos, amit hogyha összekalapozol, akkor már fizikailag lehetetlen ennyire szar, rosszul teljesíteni. És
Hány olyan ilyen all-star csapatot tudsz egyébként, amelyik már rögtön az elején összeállt, és nem kellett az egókat egyeztetni?
Várjad, az összeállás, és az, hogy leikszelsz a Club Brugge-zsel, a között azért vannak szintek. Tehát összeáll, azt értem, hogy nem álltak össze eléggé ahhoz, hogy jelenleg megnyerik olyan teljesítmény nyújtsanak, amivel BL-t lehet nyerni most. De a Brüst azért szerintem meg lehet verni a bajnokok ligája csoport körében.
Nagyon jól játszottak.
Micsoda?
Nagyon jól játszottak.
Nagyon.
Nem is tudom, hogy ki mondta egyébként azt, hogy a Brüst játékosok megfélemlítették a Paris Saint-Germain játékosait. Hogy
azt nem tudom, ki mondta, de...
Én azt nem tudom, de inkább nem mondom meg.
Ebben nagyjából minden benne van, mert lehet, én mondom, ebből a meccsből nem láttam sokat, de hogyha így volt, akkor az még szomorúbb a Paris Saint-Germain szempontjából. Szerintem ott egyébként abszolút hierarchia problémák vannak. Tehát a létező legrosszabb döntés volt szerintem, én most azt gondolom oda vinni Lionel Messit, mert az, hogy ő most, tegnap nekem az nagyon nagy meglepetés volt, hogy a Paris Saint-Germain bajnoki meccsén, azt hiszem 1-1-nél, úgyhogy Messi pályán van, nem ő rúgja a büntetőt.
Tehát, jó, van egy Neymar nevű csapattársa,
az 0-1-nél volt.
Régebb óta aztán.
Ráadásul 0-1-nél volt. Na, de ez az. Hát, okay,
és ugye 1-1-nél lecserélték Messit.
De mi az, hogy van egy Neymar nevű csapattársad? Hát az most, az mindegy. Hát,
de basszus,
te vagy Lionel Messi.
Igen, de Párizsban szerintem azért a jelenlegi hierarchiában lehet, hogy Messi nem az élen van.
De ezért nem kellett volna oda vinni. Vagy oda, mert
sose vitatom, hogy nem kellett volna
vinni. Messi még a végcél.
Tehát nagyon szép volt. Szerintem
jó, van
Messi...
Nem próbálok sorsbírességet vállalni az Ádámmal.
Máté Páldi mai győztes.
Nem, figyelj, az Ádámmal most próbálok felvenni a versenyt.
Tudjátok, tegnap a Paris Saint-Germain a bajnokságban? A klasszikus biztos megvan, nem jutott a Lionel Messire, hanem figyelnek Lionel Messire.
Nagyon szép volt.
Olé!
Társbérletbe adjuk ki a díjat.
Már a Messi tanul.
Na végre, Zoltán. Hogy van a serifed?
Cső. Ez sima 2-0.
Gála, de figyelj, az már nem is meglepetés, nem? Hogyha a Sheriff Tiraspol hazai pályán simán elveri a Shakhtar Donyecket.
Hát nem volt az annyira sima egyébként, de én amikor közvetítettem a selejtezőben a Sheriffet... Micsoda?
Ne szép, egyébként tudod, mi nem tetszik? Hogy az edző, aki még a selejtező alatt TS elnöknek volt öltözve, most teljesen normális ruhában volt ezen a meccsen.
Felöltözött az ukrán emberünk?
Igen, volt rajta zakó, meg minden meg se ismertük.
Kár érte. Hát figyelj, igazából papírforma az első forduló után, ugye vezeti a csoportot a Sheriff, a Real és az Inter előtt, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy itt már kialakult a végeredmény az első fordulóban ebben a csoportban, de viccet félretéve, én nekem nagyon szimpatikus kis csapat ez a Sheriff, még akkor is, hogyha nem tolonganak a moldovai játékosok ott a keretben. Maga a foci, az attitűd, az szerintem rendben volt, meg azért nem egy kellemes kis csapat. Nem mondom azt, hogy lesz több pontja egyébként a Sheriffnek ebben a csoportban, de az biztos, hogy teher nélkül, tét nélkül játszhatnak, tudnak kellemetlenséget okozni. Nekem, ami egyébként az első forduló egyik legnagyobb meglepetése volt a Bruges Paris Saint-Germain mellett, nekem az a Sporting Ajax 1-5 az borzasztóan soknak tűnik, amellett, hogy ismerjük az akadémiai rendszert, meg összességében az Ajaxot, meg a fiatal játékosokat, de szerintem ez bántóan nagy különbség volt, és meglepően nagy különbség.
Ha második félidőjén megadják a Sporting gólját, de hát haval kezdőre mondanom, nincsen értelme. Meg szerintem Sebastian Haller életemeccsét nyomta le ezzel.
Hát igen, de például, hogyha őt kiveszed, akkor végre, már is csak egy.
Bocsánat, végre benevezték, tehát így igen, sokat segített rajta.
Nem balfaszkodtak, ez kétségtelen. Bár mondjuk most nehézett volna kihagyni, hiszen nem most igazolták.
A háttértörténet egyébként az, hogy tavaly vették meg, és elfelejtették a határidő előtt benevezni a bajnokok ligája.
Ugye a szezon közben is ebből jött aztán a kalamak, hogy amikor a pótnevezést le kellett adni, akkor ő kimaradt valahogy a szórásban az Ajaxnál.
Nem jutottak el a H-ig.
Ja.
Na és mi a véleményetek egyébként a Milánról, aki kikapott, de olyan volt, mintha egész jó csapat lenne?
Jó meccset játszottak nagyon Liverpoolban, az nagyon rendben volt megint csak. Úgyhogy ebből a szempontból sem nyúltuk mellé, amikor azt a meccset ajánlottuk, bár mondjuk egyébként azt hiszem, hogy az Inter-Reállal sem jártak rosszul azok, akik meg a Sport 2-t nézték akkor azzal a meccsel párhuzamosan. De nagyon jó volt. Jobb volt a Liverpool azért gyakorlatilag elejétől a végéig annak a meccsnek, de ott az első félidő végén ott sikerült gyorsan berámolni a két gólt a Milánnak.
Szerintem ott a két gól alatt összesen volt 5 passz, és az is ilyen nagyon gyorsan. Én csak Fika jó Tomorit sajnáltam nagyon. Bepattant róla ott az első gól.
Aki ráadásul nem is olyan régen, ugye még gyakrabban találkozhatott volna a Liverpool-on, mert Angliában játszott, neki az biztosan egy izgalmas meccs volt egyébként is. Aztán a hétvégén meg betették egyébként jobb hátvédnek, az is egy elég furcsa döntés volt Piolitól, azt nehezen tudtuk értelmezni Ábellel is a Juventus elleni mérkőzésen, hogy ott mi volt az elképzelés, de aztán gyorsan visszarendeződtek a dolgok, mert viszonylag hamar cserélnie kellett az első fél időben ott a Milánnak. De játszottak egy nagyon jó meccset ugye a Liverpool-al, annak mondjuk aztán vereség lett a vége, aztán tegnap meg játszottak egy kevésbé jót a Juventus-szal, amiből meg kihoztak egy X-et. Ez a Juve elég furcsa képződmény ebben a szezonban azért az olasz bajnokságban, mert ez egy dolog, hogy sajnos nem tudják megszerezni az első győzelmüket, de nem igazán tudom megérteni, hogy van Allegrinek egy ilyen kerete, és miért elégszik meg azzal, hogy szereznek a meccs elején egy gólt, úgy ahogy, és aztán rájönnek gyakorlatilag az egészre.
A Milán is nyert úgy Beckett hajdanán, hogy 10 kívül volt az olasz bajnokságban közben.
Du bist wunderbar, Liebling. Na Attila, kezdjük ott, hogy azért ez a Barcelona, ez már nem az a Barcelona.
Figyelj, ez a Barcelona 2 év alatt rengeteget fejlődött. Tehát
miben? A kapura lövésig sem jutottak el?
Hát nézd, 8-2-ről 3-0-ra tornázták le a különbséget.
Jó, ez igaz.
De igaz, hogy edzőmes lett a második, de semmi gond.
Megfelezték gyakorlatilag a különbséget.
Most eredetileg azt akartam volna egyébként kérdezni, hogy a Bayern München ennyire jó, vagy a Barcelona egyre rossz, aztán utána jött ez a hétvége, amikor mi lett? 7-0 a Bayernnek?
Ott se adtak meg gólt.
Ja, jó, hát igen, rögtön. Tehát legalább úgy kellett volna, mint a 60 Fradi 0-9-en, nem?
Hát,
még egy simogatás, ezért a kupában meg volt egy 12-0, nem?
Volt, de így
ott a mindjárt elkezdi mondani, hogy jó, de hát ott a B csapat játszott.
A hétvége gólcsúcsát így az Ajax elvitte a 9-0-ával.
Igen, a Fradi is annyira nyertek, nem?
De az kupa meccs volt csak.
Ja.
Az Ajax az bajnokság, ugye? Első osztályi csapat ellen 9-0.
Szóval melyik a nagyobb igazság? Az, hogy a Bayern München ennyire jó, vagy az, hogy a Barcelona ennyire széllyel van esve, hogy kb. Már a saját térfelén sem tud labdát tartani?
Inkább a Barcelona gyengeségét mutatta ez a mérkőzés. Tehát én tovább tudok annyira reális lenni másodpercek elejéig.
Érted, reális.
Hogy még mindig nem mondom azt, hogy a Bayern München a BL három legnagyobb esélyese között ott van.
Na, ki az a három?
És akkor ki a három?
Chelsea, City, Paris Saint-Germain. Talán még lehet, hogy ebben a sorrendben is.
A City az
nem tudsz... nem vagy reális.
Lehet, de óvatos vagyok. Tehát majd ráérek én ezt a döntőre.
Óvatos vagy, de nem reális. Reálisan ott van a Bayern München a top 3 esélyes.
Meglátjuk.
Ne nyaljál.
Májusban kell nyerni Bélet, nem szeptember.
Hát ez nem nyalás. Ez
nem tudom. Tehát ez a keret még, tehát vékony a Bayern keret, a fiataloknak még be kell érniük ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy 18-20 ember van. Tehát amikor Stanisicet próbálgatunk jobb hátvédbe folyamatosan, az még nem, hogy a Galuska fejét kéne látni, hogy az kicsoda. Pár hónap azért mégis azt mondja, hogy ő kicsoda. És akkor mellette nézegetjük a fiatalokat, nyilván előbb-utóbb az üveglábúak elkezdenek kidőlni, Coman hihetetlen csodával, most nem a térdével sérült, hanem a szívét műtötték éppen. Tehát lesznek itt még gondok. A játék jó. A keret...
Upamecano jó.
Upamecano jó. Lewandowski. A keret meg ott van egy az egyben Nagelsmann mögött. Tehát nincsenek öltözőbeli villongások.
Én akartam kérdezni Upamecano arról. Egyszer egy adásra megtanultam a nevét, de azóta már elfelejtettem. Annak idején, mintha te azt mondtad volna, hogy te nem vagy annyira elégedett ennek az embernek az érkezésével, ehhez képest egészen stabil ott a közép hátvéd posztján. Egyes vélemények szerint évek óta nem volt ilyen jó középső védője a Bayernnek.
Williams McEachran.
Hát azért alapban voltak olyan időszakok, amikor Bayern nyertünk, akkor előtte jó volt. Először azonban kevésbé. Várjunk még ezzel, szeptember van, túl van a Bayern 5 bajnoki fordulón, egy szuperkupán, egy bajnokok ligája meccsen, vagy egy kupa meccsen, ez 8 meccs, 7 győzelem, 1 döntetlen, de még csak szeptember van.
Igen,
hozzáteszem, az elmúlt 5-6 évben ilyenkor én már réges-réges-régen kikiáltottam BL győztesnek a Bayern München, ezt is elismerem.
Igen, egyébként nem értem ezt az álszerénységet, hogy mi ez a pózerkedés itt, hogy itt előadod nekem, amikor egyetlen egy dolog volt mindig fixen biztos, hogy az Attila irgalmatlan nagy mellénnyel kihirdeti a bajnokság, a bajnokok
azt most is kihirdetem, Nyugi.
A világbajnokság, a európai szuperkupa,
meg a galaxisok közötti bajnokság,
minden. Minden végeredményét kihirdeti azonnal.
De most nem tettem ilyet. A bajnokságot az ki lehet, oké.
És bármilyen módosulás látszik a Bayern München játékán, mióta Nagelsmann az edző?
Mm-hmm.
Jobb?
Igen. Tehát a tavaszi Bayern Münchennél ez a Bayern München most jobb. A 2020-ban BL-nél csapatnál nem jobb még. Abban, hogy egyértelmű most már minden szempontból a hierarchia, abban, hogy meg lehet nyugodni a kulcsemberek hosszú távú elkötelezettségében, ugye akár Kimmich, akár Goretzka 25 meg 26-ig írt alá. Ez jó dolog, és az is jó dolog, hogy ami például Párizsban, ugye a Marci említette, hogy Messi érkezésével megbomlottak dolgok, és hogy ki a vezér, ki nem a vezér. Az itt nem történt meg, mert nem jött olyan játékosinak egyértelműen alfa hímnek kéne lennie, sem szerepvállásban, és ami talán még fontosabb, sem fizetésben, és nem csúsztak el a lóvék úgy egymáshoz képest, ahogy egy-két klubnál most elcsúsztak, és rendezni kellett pénzeket. Tehát mint ezért tett volna a Bayernnek kifejezetten rosszat Messi érkezés, mert ha jön, akkor Neuernek, Kimmichnek, Lewandowskinak tuti, hogy még egy szinttel feljebb kellett volna vinni a fizuját, amit nem bírt volna egy normálisan és szabályosan gazdálkodó csapat büdzséje.
Lehet, hogy majd Upamecano lesz az, aki elviszi a vezérbük a szerepét, de visszamegyek Nagelsmannra. Nekem ő valamikor másfél évvel ezelőtt került az egyáltalán a látókörömbe, mert nem túl sokat foglalkoztam a német bajnokság edzőivel, és egy nagyon hosszú interjút olvastam vele, ami alapján nekem ő rendkívül szimpatikus volt, végig azt hangsúlyozta, hogy vannak olyan módszerek, amik fölött már lejárt az idő, de még mindig használják, és hogy ő rendkívül analitikus edző akar lenni, ő abszolút rámegy arra, hogy az ilyen Amerikában harmadik generációs statisztikának hívják, ő elemzőket szeretne használni, és ezekből kinyert adatokból szeretne csapatot építeni, és egyelőre ez úgy tűnik, hogy sikerrel. Aztán most hétvégén olvastam vele egy újabb interjút, ahol meg egyenesen azt mondja, hogy a futball az szépen lassan elmerül a saját tradíciójában, és a konzervativizmusa nem engedi a továbbfejlődést. Ő konkrétan azt mondta, hogy ötleteket kellene meríteni más sportágakból, más ligákból, és az NFL-t említette első helyen, hogy azért ő az borzasztóan irigyli, hogy ott közvetlen rádiókapcsolat van a játékos és az edzők között meccsek közben, és nem az kell, hogy ki kell várni, hogy valaki cseréljen, és akkor a cserejátékossal megüzenem két-három másik játékosnak, hogy mit gondolnék én, hogy mit kéne változtatni, és ő azt gondolja, hogy a futballnak igenis át kell vennie új elemeket, és nem megtartani azt, ami 100 éve lehet, hogy jó volt, de most már nem annyira. Ti mit gondoltok erről?
Gyakorlatilag Nagelsmann azt szeretné, hogy legyen egy ilyen pitvol a kispad mellett, mint a Forma 1-ben, és akkor minden játékosnak a fülére lehetne egyből a utasítón keresztül szólni, mint nálunk a szerkesztőségben, hogy figyelj, ezért helyezkedjél már jobbra, jobban figyelj, mert jön azért a bal szélső.
Az NFL-ben sem mindenkivel van rádió kapcsolat.
Igen, csak... szerintem ő csak a quarterbacket említette ebbe az interjúban.
Ez így van, csak pont ezt akartam, hogy akkor ki lenne a kiválasztott játékos, akivel beszélgetni akar a meccs közben, vagy az a csapatkapitány, vagy mindig más.
Nem, szerintem egy játékos.
Nem a karszalagot adogatnak tovább, hanem azért a fülhallgatót.
Én lehet, hogy nem azt mondanám, hogy csapatkapitány, mert szerintem a Bayernnél például Rögves nem a kapitány lenne az, hiszen az Neuer a kapuban. Hanem szerintem Kimmich vagy Goretzka kapná meg.
De tényleg ezt megnézni, amikor lecserélik mondjuk azt a játékos, és kiveszi a fülhallgatót, és odaadja a másiknak is dugott be, és az ott törölgeti ott a fülzsétről, hogy Jézusom, öreg, ez mi?
Egyébként Nagelsmannra visszatérve, tehát ő, amikor ugye feltűnt és elkezdett egyre jobb eredményeket produkálni a Lipcsébe, ő a laptop edzőknek lett a vezére, tehát vagy ő lett az, aki ide azt mondták, hogy na ő laptop edző.
Na jó, csak a laptop edző az körülbelül olyan, mint hogyha a jelenlegi Budafok edző mondta volna, tehát abban azért van valami
nem,
olyan.
Nem volt pejoratív megkülönböztetés a németek szemében ezzel kapcsolatban. Nyilván az itthoni médiában átjött úgy, hogy van pejoratív is, kint Németországban nem úgy volt, hanem nagyon sokan felé az analitika felé mentek el, és nagyon szép eredményeket is tudtak vele elérni, nem csak Nagelsmann.
Ilyen Nagelsmann volt az, aki ugye hatalmas kivetítőt állítatott fel Hoffenheimben az edző pálya mellé, hogy egyből vissza tudják nézni bizonyos jeleneteket az edzés követően, és tudják korrigálni mondjuk a helyezkedési hibákat a játékosoknál.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet, meg ez a fajta újító szellem, őt nagyon sokáig el fogja még kísérni, hiszen 35 éves talán most. És ugye 5 éves a szerződés a Bayern Münchennél, és ez az 5 év egyelőre úgy 5 év, hogy mindenki azt mondja, hogy bárki bármit csinál, ez 5 év lesz. Tehát nem fogják megtalpalni. És ott meg mindenfajta technológia adott ahhoz, hogy tudja használni, és ha okosan használja, akkor azt a fajta versenyhátrányt, ami mondjuk pénzügyileg megvan az arab tulajdonban lévő csapatokkal szemben, azt ésszel nagyon-nagyon szépen lehet kompenzálni.
De mit vennél át más sportágokban? Hol? És építenél be mondjuk a labdarúgásba?
Valahogy én megpróbálom a holt időket csökkenteni a foci pályán. Tehát tegnap, meg nem mondom már...
Nem a baseball ligát ajánlom.
Nem. Tehát, hogy tegnap nem tudom már melyik meccsen volt, azt szerintem olasz bajnoki volt, amikor kapus állam... Nem, bocsánat, izén volt, a Leverkusen stuttgarti vendégjátéka során volt, amikor Hradecki már olyan pofátlanul húzta az időt 3-1-nél ember hátrányban, hogy a bíró ilyen inga járatba közeket a felezőnál.
De akkor tényleg az első fél idő második felétől ember hátrányban volt gyakorlatilag a Kuzen, és szerintem ezt megérthetjük.
De 3-1-nél 5 percre a vége előtt 1 percet elszórni kirúgást, az nekem már vétek.
Az a bíró szempontjából vétek, hogy miért nem veszélyenek jobban elé, de a kapus szemszögéből abszolút meg tudom érteni. Egy dolog jutott eszembe egyébként, ez a más sportágokból vegyünk át, meg rádiózásra több, hogy például a kerékpársportban abszolút levett dolog most már a rádió alkalmazása. Na, nagyon sokan mondják azt, és volt is törekvés ebbe az irányba egyébként a Nemzetközi Szövetség részéről is, hogy ezt visszaszorítsák, meg rendeztek versenyeket már enélkül, meg szakaszokat, ahol kivetették a bringásoknak a füléből a rádiót, pontosan azért, mert azt az elemét veszíti el a játék, amikor a sportoló maga dönt bizonyos helyzetekben, és maga alkalmazkodik bizonyos szituációkhoz, és nem a kocsiból mondja meg neki a csapatfőnök, meg a csapatvezető azt, hogy mit kell tenniük adott helyzetben, hanem igenis a játékos rutinján, a saját tudásán, érzékén múlik az, hogy akkor azt a bizonyos helyzetet megoldják. Úgyhogy ez is egy fontos nézőpont, lehet, hogy az edző ezt szeretné, de egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a szurkolók szempontjából olyan nagyon jót tenni a játéknak.
Szerintem egyébként az európai klasszikus labdarúgásban erre abszolút semmi szükség nincsen. Tehát a játékkorszerűsítés az nem egy rossz dolog, és nyilván van egy pár dolog, amiben ránc felvarrást igényelne ez a sportág.
Mindenkinek megvan a maga upamecanója.
Igen.
Sajnos. De én azért azt gondolom, hogy úgy összességében a játék alapjait ilyen dolgokkal nem lenne szerencsés megváltoztatni. Szerintem nagyon sok minden változna, hogyha ez a gyakorlatban megvalósulna, hogy headset vagy fülhallgatóval a fülében játszik akár egy, akár több játékos, mert és ezt az Ádám is pont, hogy mondta, hogy azért nagyon sok minden múlik a fociban azon, hogy a játékosok milyen döntést hoznak a pályán, a saját képességeikhez mérten, vagy az alapján, amit az edzésen elsajátítottak, megbeszéltek, stb. Stb. Én szerintem nem működne, ez nem olyan sport, mint az NFL, hogy akkor van egy playbook, és akkor azt lehet játszatni az előre begyakorolt játékot.
Nem lenne azért ilyen. Bizonyos helyzetben, mert például mondjuk tehát az kirúgásra tudna működni.
Hát egy szögletnél mondjuk tudna működni, hogy azt mondják, hogy akkor izé vagy...
Lehető hív játékot, vagy variációt.
Én ezt igen, tehát lennének szituációk, vagy oldalszabad rúgásnál, de nem hiszem, hogy az olyan jó lenne. Vagy én nem hiszem, hogy attól jobb lenne. Szerintem ezen a szinten nem érdemes ebbe belenyúlni. Ez a játék azért jól működik úgy, ahogy működik sok-sok éve. Nyilván vannak dolgok, amik a korral változnak, és be lehet hozni, mint a videóbíró rendszer, amivel nyilván sokat vitatkozunk, még a mai napig.
De konzervatívizmusról beszél Lágászmán.
Én is ide térnék vissza. Tehát, hogyha jön egy csávó, aki azt mondja, hogy ő ebben lát lehetőséget, és nyilván nem azért mondja, mert hogy ő csak azt akarja mondani, hogy valami változtatni akar, hanem ő ezt ténylegesen tudná használni, akkor ő lehetne az, aki megmutatja, hogy A, ezt tényleg lehet használni, B, utána lehet rá mutogatni, és azt mondani neki, hogy nem volt igazad öreg. De pont a futball konzervativizmusa, amelyiket most te is képviseltél, amelyik azt mondja, hogy hát ilyeneket, ez nem az a sportág, de hát ő ebben a sportágban tevékenykedik, és ő lát ebben lehetőséget, tehát akkor nyilván...
Na jó, tehát ötletei mindenkinek lehetnek, legyen az jó vagy rossz ötlet.
Igen, és tehát a konzervativizmus mondja azt, hogy ne is próbáld megvalósítani, mert ez hülyeség.
Próbálja meg a Bayern ezt, majd röhög nagyokat, amikor ezért látjuk, hogy nem tudom, tényleg Upamecano fogja a fülében a föld. Mit mondott föld?
Már ott kezdődik, hogy mi van akkor, amikor összefejel két játékos egy labdáért, és az egyik a másiknak a dobhártyájába belefejeli ezt a fülhallgatót, ami oda be van dugva. Most ezt rögtön megkérdezem, mert nekik nincs bukós is a fejükön.
Ma mindenki olyan fejvédővel játszik, mint Petr Cseh.
Még azt lehet, igen. Tehát lehet még egyre szürálisabb világban.
Úgy is van probléma azzal, hogy ugye mennyit fejelnek a játékosok, meg szabályozni akarják, hogy edzéseken mennyit fejelhetnek.
Olvastam egy cikket, de csak a címét olvastam, hogy valami tesztmérkőzésen fejelésmentes futballt fogják tesztelni. Nem tudom, hogy melyiken, de ez is szürális.
Szegény Zidán meg jó, hogy visszavonult.
Már ez az. Én lehet, hogy ilyen konzervatív vagyok ezen a téren, de szerintem ezekre nincs szükség. Vagy erre nincs szükség. De nyilván ki lehet próbálni. Csak nem tudom, hogy tudná kipróbálni a Bayern München, mert azért nyilván ez valamilyen fajta szabályos keretek ellenének, amit nem tudom, hogy biztosítani.
Edzőmeccsen.
Hát edzőmeccsen, igen, ezt lehet.
Én továbbra is azon a poszton állok, hogy én minden újítást támogatok. Aztán maximum nem válik be, és akkor egyébként az érzi magát a legkellemetlenebbül, aki kitalálta, de legalább megpróbálta. Hello, Ádám! Na, bekapcsolta végre, és azt mutatja, hogy el kell mennie. Úgyhogy akkor még egy nagyon-nagyon gyors témát így bedobok. Zajlik az MLB alapszakasza, és egyre közelebb van a rájátszás, és egyre közelebb van a rájátszás vége, vagy az alapszakasz vége, vagy a szezon vége, vagy a rájátszásból való nem bejutása a szezon előtt óriási esélyesnek kijelölt San Diego Padres számára is, ahol két nappal ezelőtt Machado és Tatis Jr. hát elég komolyan össze-vissza ordibáltak egymásnak. Zoli, látod ezt a szitut?
Láttam, meg utána is olvastam egy picit, és ha jól értelmeztem, akkor az volt a szitu, hogy Tatis kapott egy strikeoutot, tehát amikor ő ütött, és nem értette egyet a játékvezető döntésével, tehát ő inkább dobó hibának érezte. A számítógép alapján egyébként valóban Tatis hibája volt, tehát ütőhiba volt, és elkezdett reklamálni, és Jay Stingler, a Padresnek a menedzsere pedig bejött a pályára, és jó edző módjára, meg jó családapa módjára próbálta megvédeni a játékosát, aminek az lett a vége, hogy az ötödik inningben kiállították magát az edzőt, és ezt követően ordította viszonylag közelről, nagyjából másfél-két centiről, már a dugoutban, a kispadnál, Manny Machado Tatis arcába, hogy ez rohadtul nem rólad szól, ez egy csapatjáték, ez egyáltalán nem rólad szól, és ami még ebben a fájó dolog volt a Padres számára, hogy a St. Louis Cardinals volt az ellenfél, csak az ötödik inningben jártak még a felek, és abban a pillanatban, tehát azon a meccsen, hogyha azt a meccset megnyeri a Padres, akkor azután a meccs után a St. Louisnak, a Cincinnatinek és a Padresnek is 77-77 győzelme lett volna, és ők hárman vannak harcban a második wildcard pozíciós helyért, és így meg lett belőle az, hogy St. Louis 78, Cincinnati 77, Padres 76, most azóta a következő két meccsét is elvesztette egyébként a Padres, de lehet, hogy ez, hogy volt ez szombatról vasárnap, akkor lehet, hogy azóta csak egyet, lényeg a lényeg, söpört a St. Louis a Padres ellen, és valószínűleg nem fognak bejutni majd a playoffba.
És mit gondoltok erről, hogy jó az, hogyha ez kikerül nyilvánosan egy ilyen csapaton belüli összeveszés, mert nyilván Machado, amit mondott, azt hiszem, hogy talán valami szó szerint az volt, hogy ne a bírókkal foglalkozzál, hanem ebből a fügy-fügy-fügy-fügy játékkal. Ez alapvetően egy nagyon pozitív dolog, viszont azt mutatja kifelé, hogy a csapategység mint olyan az nem az, hogy nem létezik, de nem túl erős.
Hát meg nem nehéz visszautalni arra, hogy Tatisnak a szezon előtt hosszabbították meg a szerződését, amivel éppen Machadót előzte meg. Hát így, ebből igen. A szempontból is a nem csak a csapat, hanem gyakorlatilag ligán belüli rangsorban is. És itt azért nyilvánvalóan óriási egók is dolgoznak. Ezzel együtt teljesen igazán van Manny Machadónak ebben a szituációban. Ugye főleg azért, mert nyilván hogy az edző is azért jogod, hogy tulajdonképpen elterelje a bíró figyelmét erről az egész balhéról, és inkább őt zavarják is, mint a sztárjátékosát. És ugye erre húzta fel magát teljes joggal Machado, hogy mennyire nem lett valaki hülye, hogy elveszíti a fejét a mérkőzés közepén.
Emlékeztek olyan sztorira, ami mondjuk ehhez valamilyen szinten hasonlít, és jól sült el végül hosszú távon? Gondolok itt arra, hogy mondjuk Tatis esetleg visszavesz abból a státuszból magának, hogy ugye azért most az MLB eléggé ráment arra, hogy ő az MLB egyik arca, és akkor ezt
igen, azért ez a szezon sok szempontból furcsa volt, ugye kikerült a shortstop pozícióból is, ami azért szintén nem azt mutatja, hogy feltétlenül a teljesítmény olyan volt, mint amit vártak volna tőle. Tehát neki azért itt...
Fantasyben kurva sok pontot hozott, úgyhogy én nem panaszkodom.
Én egyébként... Gondoltam, hogy ilyesmi eszembe jusson, amit mondasz.
Nekem egyetlen egy... Mondja Zoli. Ja, jó, mondom. Én, ez egy évekkel később nyilvánosságra kerülő sztori volt. Még Sean Avery első szezonja, tehát abszolút rookie éve. Sean Averyről ugye azt kellett tudni, hogy ő már az alsóbb ligákban is a jégkorong történetének egyik legsúlyosabb trestókere volt, aki rendkívül választékosan, szofisztikáltan küldött el mindenkit a büdös picsába és provokált. És az egyik első meccset a Detroit akkor a Colorado ellen játszotta, ami ugye hát ilyen vérgőzös rivalizálás volt abban az időszakban, és jött egy bedobás, Joe Sakic beállt a center posztra, Avery meg a padról elkezdett neki ordibálni a magas stílusában. Sakic nem nagyon figyelt rá, és Avery visszavonulása környékén mesélte el először ezt a történetet, hogy egyszer csak egy kezet érzett a vállán, amely aztán elebi erővel visszavágta a kispadra, fölnézett, és Brett Hull volt az, aki azt mondta, hogy haver, neked nincs jogod Mr. Sakichez beszélni. És utána mondták neki, hogy ezt ki kell vívni, de akkor is vannak játékosok, akikkel egyszerűen azért nem illik így beszélni. Avery magába szállt, és azt mondta, hogy oké, akkor én viszont ki akarom vívni azt a jogot, hogy bárkit elküldhessek a francba. Így is tett. Zoli.
Tessék.
Akartál valamit mondani, csak közbe vágtam bunkó módon.
Nem, csak annyit, amikor elkezdted mondani, hogy lehet-e pozitív hatás, hogy én tegnap az extra inningben ezt azért megemlítettem, hogy ebből azért akár jól is kijöhetne a Padres, bár akkor azt is hozzátettem, hogy a következő meccsen kiderül, hogy ennek milyen hatása van. Hát ugye vereség lett a vége, és nem nagyon látszik ez playoffnak idén a San Diego Padresnek.
Nem baj, mindig van jövőre. Máté.
NBA-ből mondjak valakit?
Nem, kell. De ha tudsz mondani, és nyilván van valami jó Jordan-es történeten.
Nincs.
Jó, rendben. De
nem, egyébként olyan, ilyen jellegű így nem volt, mert nekem ilyen Kobe, végülis a Kobe hosszú távon bejött, amikor ők ugye összebalhéztak a Shaq-kel, és a Shaq-et azért elcserélte a Lakers, és hát végül azért Kobe köré még épült egy kétszeres bajnokcsapat, úgyhogy ez a Lakers szempontjából jól működött, bár azért Kobe nem volt egy jó fejcsapattárs, az biztos. De akkor térjünk át a másik témára.
Jó, rendben, mennyi most a Los Angeles Lakers átlag életkora?
32 egész valamennyi.
Igen?
Vagy 31 egész? Az van, hogy mostanában ilyen súlyozott átlagokat is néztem, és így most már így nem tudom megmondani. De valahol azt hallottam, hogy 31,2, de valahol meg van, mint a 32 egész valamennyit láttam volna leírva. úgyhogy nem fiatalok a fiúk.
Jó, rendben. Akkor meg tudod-e mondani, hogy melyik volt az egyetlen olyan NBA bajnokcsapat, melynek az átlag életkora 32 év fölött volt?
Értem is szerintem erről egy cikket nem is olyan régen, és 1998-ban a Chicago Bulls.
Igen, akkor innentől kezdve miért bántják ezt a szerencsétlen Rékest, hogy tele vannak öreg emberrel?
Erről szólt a cikkem is, de a lényeg az,
hogy... El fogjuk olvasni, de egyre
csinál valami jó pihet. Jó, járnám el, hogy a beszélgetésre biztos, hogy el fogja olvasni. Jó, tehát a lényeg az, hogy összességében szerintem önmagában amiatt, ahogy most ez a csapat összeállt, mert az a Bulls az nem úgy volt, hogy az összeállt arra az egy szezonra, az úgynevezett Last Dance-re, hanem elég jól dokumentálták nekünk abban a sorozatban, hogy azért az egy épülő folyamat volt, aminek az volt a hattyúdala, az utolsó bajnokság, vagy az utolsó bajnoki cím. Ez a Lakers viszont most így, nem most ez egy bunkó szöveg lesz, de hogy úgy kukázza össze az korosabb játékosokat mindenfelől, mert LeBron James ezeket a játékosokat szeretné most maga köré, és ezért bántják inkább jobban ezt a Lakers, hogy ez nem egy építkezés, nem úgy tűnik, mint egy igazi csapatépítés, hanem úgy, hogy akkor jó, most a LeBron haverjait igazoljuk le, és akkor megpróbálunk bajnoki címet nyerni.
Sajnos Attila is elhagyta már a beszélgetést, így a második legidősebb
Dallas Mavis bajnok. 2011.
Olvassátok el a Máté cikkét, abban minden benne van, és miután elolvastátok, onnantól kezdve tűkönülve várjátok a jövő hetet, amikor újra jövünk nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok nektek, meg hogy hallgattatok. Sziasztok! Cső!
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 Sziasztok!